mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
Hú, akkor érjük utol, az nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Millás reggeli.
Kiengedjük a szellemet a palackból.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, 8 óra 9 perc van, március 6-a csütörtök, ez a Millás reggeli, a Rádiókafé 98.0-án, a stúdióban Ács Gábor.
És Kántor Endre.
És a kedves hallgatók, akik több üzenetet is írtak nekünk Messengeren is, illetve a megszokott számon 0636 98 0 98 0, Viber, WhatsApp és SMS.
Most a trumpos poénokon túllépünk, mert van, akit azok nyilván zavarnak, és nem megyünk bele abba az utcába tovább. Viszont, ha még hallja, szerintem reméljük, mindenképp köszöntsük, igen, Gigler Gábort, mert Zita és Zalán írt nekünk. Így minden van. Reggel titeket hallgatunk, veletek kezdjük a napot. Felköszöntenétek apukánkat a rádióban, úgyhogy ezt tesszük. Reméljük, hogy halljátok Gigler Gábornak boldog szülinapot, és hát köszönjük Zitának és Zalánnak, hogy ezt jelezte.
Ha meg már suliba vannak, ahogy valószínűsítem, akkor a podcastot érdemes visszahallgatni a millastegeli.hu-n. Ez még a délutáni tortázás alatt is szuper jó ajándék lesz, úgyhogy boldog születésnapot, Gábor!
Hány éve hallgatod ezt a műsort?
27.
És te még hiszel a mesékben?
Millás reggeli.
És most az a téma, amit beharangoztunk, az autóval isznak megérkeztek a 2024-es eredményei, és itt van velünk Ormosi Gábor, az autóval is NRT vezérigazgatója a stúdióban. Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
Mi mindig rácsodálkozunk, hogy az iparági környezet az finoman sem a legjobb, továbbra sem. Ehhez képest hozzátok a rekordszámokat, most kaptok jellemzői céláremelést is ilyen környezetben. Igazából ez mitől, hogyan? Az akvizíciók hatása elsősorban?
Nyilván benne van az akvizíciók hatása is, de magában a stratégiánk, ugye, ami növekedési stratégiánként szoktunk apostrofálni, de valójában egy diversifikációs stratégia, és az a lényege, hogy a régióban növekedve ugye a különböző országok különböző pályán mozognak, a különböző országok különböző autópiacai sem azonos dinamikákkal követik le a változásokat, akár a modell kínálatban, akár a elektrifikációban, ugye állami támogatásokban. Tehát ez a fajta, és hát mi magunk is ugye több az értéklánc több elemében dolgozunk, ugye nagyker, kisker szolgáltatások, ezek is ki tudják egyensúlyozni a működésünket, és emellett pedig valóban növekszünk is, ugye organikusan is és inorganikusan is ezek összeadódnak, és egyelőre valóban folyamatosan, most már 6 éve egy szép emelkedő pályára tettek minket, amit egyébként tavaly, meg hát idén évelején is, most már a részvényár is azért.
Kik az erősek, meg kik a gyengébek majd az országok között?
Hát ez változó, ez tényleg dinamikus. Ugye tavaly Magyarország viszonylag nagyot emelkedett, de ugye, ha emlékszünk, akkor a korábbi nagyon alacsony bázisról, hiszen ez az inflációs sok, ami...
Most alapvetően új autóértékesítésről beszélünk.
Igen, igen, de ez egyébként azért együtt szokott mozogni, dinamikájában együtt szokott mozogni a használt autó piaccal is, úgyhogy nagyjából most is ez a helyzet, hogy ezek a dinamikák összekapcsolódnak. Ugye egyébként, ha az egész régióról beszélünk, miközben persze az országok tényleg különbözőek, még ebben a régión belül is, akkor egy nagyon jellemző régi mondásunk továbbra is áll. Tavaly 0,8%-kal emelkedett az EU, és amikor az EU nagy bajairól, meg versenyképtelenségi autóipari kihívásairól beszélünk, akkor erről beszélünk, hogy ott azért már nagyjából szaturált a piac, és nehéz növekedést teremteni. Eközben, tehát tavaly a mi meghatározó piacainkon itt a Közép-Kelet-Európai régióban 4-től 14%-ig mozogtak, tehát ez a szélessége a sávnak az országok, de átlagosan is 7% volt ennek a régiónak a növekedése, ugye a 0,8%-hoz képest az EU egész átlagában, tehát mi ezért jó helyen vagyunk, és erre is fókuszálunk.
Kis személyes kérdés még a számok előtt, hogy neked ugye, idődnek a nagy része vezérigazgatóként az mivel megy el? Tehát az operatív irányításnak az apróbb cseprő dolgai, vagy továbbra is az akvizícióknak a letárgyalása, a partnerekkel egyeztetés, vagy azoknak a felkutatása, külföldre járása.
Igen, hát ez egy nagyon jó témára tapintottál rá, mert ugye a cég növekedése az önmagában változtatja meg az ember fókuszát, és nem csak nekem, hanem a menedzser kollégáimnak is, ahogy egyre több céget kell irányítaniuk, úgy egy kicsit távolabb kerülünk a mindennapos operációtól, ugyanakkor meg a stratégiában egyre jelentősebb fókuszt kap az egyrészt nyilván a következő növekedési lépéseknek a végrehajtása, meg kitalálása, másrészt pedig a magának az integrációnak, tehát az új megszerzett tevékenységeknek, cégeknek az integrálása, illetve hát ennek a nagy, most már ugye több tucat cégnek az integrálása, egymáshoz képest kihasználása azoknak a lehetőségeknek, szinergiáknak, amik azért benne vannak most már a csoportban.
Jó, akkor nézzük a számokat, mekkora növekedés sikerült elérni árbevételben, profitban.
Egész erős évet zártunk, valóban ellenszélben, és akkor nem kezdem a Trumpos viccelődés, de azért az autóipari szobában is penetráns változásokat hozott a legfrissebb intézkedések, de ezek már ugye tavalyi évben is azért működtek. 7,7%-kal nőtt egyébként, ami általunk eladott gépjárművek száma, ugye majdnem elért az 50 000 darabot, ugye 28-ra tervezünk 100 000 darabos értékesítési számot, ezen a trekken jól haladunk, és ebben most kifejezetten a kiskereskedelmi üzletágunkat kell kiemeljem, ahol több mint hát csak nem 22%-kal nőtt az értékesítés, úgyhogy egészen jól meg tudták lovagolni azokat a trendeket, amik a piacainkon érvényesültek.
És a nagyker hogyan muzsikál?
Nagykerben is jó a helyzet, ugye ők is 3,6%-kal nőttek, ott ugye van egy bázis hatásunk, amit egész évben 24-ben ismételtünk, hiszen 23 első negyedéve az rettenetesen nagy ugrásnak sikerült, és ezt a bázist nem sikerült. Tehát ott az első negyedéve összehasonlításban még csökkenés is volt, ezt egyébként évvégére, ahogy látjuk, ugye 3,6%-os növekedésre tudta átfordítani a nagyker is, tehát egészen jó trekken vagyunk.
Tehát akkor az utolsó negyedéve az kimondottan erősnek tűnik ezek szerint.
Így van, pontosan, árbevételben is, eredménytermelésben is egy jó negyedév volt.
Most mennyit hoznak a leánycégek, illetve az akvirált cégek, mennyi származik Magyarországról? Beszéltünk arról, hogy ez nyilván folyamatosan csökken az arány, de most hol tart?
Ugye a tavalyi...
Bocsánat, a magyar arány csökkent, tehát
értem. Igen. Erre ugyanaz a válaszom, tehát hogy a tavalyi évben két jelentősebb akvizíciónk lépett be a cég csoportba, de ezek mindegyik a második fél évben, ráadásul a nagyobbik, a Milan Král csoport Csehországban, az utolsó hónapban. Tehát gyakorlatilag nem szerepel a számokban, mérlegben már szerepelt, tehát ilyen szempontból egy kis, rontja tulajdonképpen a számainkat az év végével, de idén már mind a kettő teljes éves forgalommal és eredménytermeléssel, cash-sel fog tudni hozzájárulni a csoport életéhez, és ez akár 10%-kal is, tehát önmagában ez 10%-kal javíthatja a külföldi arányt, ugye, tehát 60-ról akár fölmehetünk 70-re is, plusz még ehhez egyébként van a már bejelentett, de még ugye nem elindult, tehát kereskedelmi irányban nem elindult romániai Nissan importőrség is, ami hát remélhetőleg belép nagyjából fél évtől, és akkor az is javítja.
Hogyha megnézzük azt, hogy mi történt a régióban, akkor lehet látni, hogy csökkenő infláció, persze nyilván még folyamatos az inflációs nyomás, de azért csökkenő infláció, lassan beinduló gazdasági növekedés, tehát vannak pozitív jelek, miközben, ahogy említetted, itt azért vannak riasztó jelek is, hát most nem tudom, hogy mennyire hat a vámháború hatása az európai értékesítésekre, meg az európai helyzetre, de azért aggódva nézheti igen, szektor.
Pontosan, hát aggódva is nézik, mert ugye egyenként, vagy gyáranként, vagy ugye akinek fókuszált piacai vannak, fókuszált tevékenysége van, mondjuk kötődik egy márkához, annak ezek nagyon erős rándulások, rángatozások tudnak lenni. A mi diversifikációs stratégiánk az ebben is ugye márka hát nem független, mert nagyon szeretjük a márkáinkat, de minden esetre sok, ugye 26 márkát forgalmazunk, sőt 27-et forgalmazunk most már. Úgyhogy az, hogy ezek a vámok belépnek, ez mindenképpen megzavarja a piacot, akár ugye az ügyfeleket is, hiszen átárazódást eredményezhet. Másrészt viszont ugye lelassíthatja a kínai terjeszkedést, viszont egyben védi az európai piacot. Egyébként szerintem meggyőződésem szerint ezek átmeneti rövidtávú hatások csak, de a rövidtávon nyilván jelentősek tudnak lenni. Tehát mi arra számítunk most, hogy az idejében azért a kínaiak már magukra találnak, de még a idejében nehezebb lesz az a növekedés, viszont az európaiaknál pont ugye előre tör az a modell, új modell kínálat, akár kis autóknál, akár a elektromos hibrid autóknál, ami az alkalmazkodási kényszerben most ér el a piacra, tehát most jöttek azok a...
Hát de közben jöttek ugye problémák, elektrifikációs kicsit visszaesés, vagy a túlzott hitnek a csökkenése, akkor itt van ez a szigorodó előírások, ugye ez a tiszta levegő, mi ez a Clean Air for Europe szabályozás, úgyhogy...
Café szabályozás, pontosan, tehát ezekben is lesznek változások, ezek is jelentősen tudnak hatni, megint csak áttételesen a mi piacainkon, hiszen mi nem veszünk részt a termelésben, ez leginkább a gyárakat érinti, de természetesen a gyárakon keresztül minket is. Ugye ez a szabályozásnak a 3 éves kitolása, vagy alkalmazkodási időszak bevezetése, ez mindenképpen egy régóta várt és előkészített döntés, ami hát a legjobbkor jön, ugye itt a vámháborúknak a hátszelével, mert a európai előírások és az azon belüli, tehát annak végrehajtásához szükséges modell mix, magyarul az elektrifikációnak az erőltetése, az már itt a piaci keresletet meghaladta lényegesen. Tehát ugye Nyugat-Európában 15% körül volt tavaly a elektromos autók aránya az új értékesítésben, nálunk 5%, tehát ezzel azért nem lehet teljesíteni egy ilyen összetételű értékesítésre, nem lehet teljesíteni ezt a alacsony széndioxid kibocsátást, amiben egyébként pontosan az erőltetett és ugye 35-re ki is futtatandó hagyományos hajtásláncok miatt, tehát hogy ezeket ki kell vezetni, amit azok a fejlesztések, amelyek egyébként még lejjebb vitték volna a hagyományos motoroknak a kibocsátását, ezek elmaradtak, úgyhogy most igazániból azt kell mondjam, hogy egy olyan pillanat van, amikor ezt a lábon lőtt helyzetét az EU tudja javítani, és most ugye a friss bizottsági elképzelések szerint eznek az első lépése volt ez a kafé kitolás, és lesz még más is, ami segíteni fogja az alkalmazkodást.
Most, amikor mindenki csak kapdosta a fejét, hogy milyen hírek jönnek Amerikából, döntések visszavonása, ezt ti hogy élitek meg? Volt, amire reagálnatok kellett, amit máshogy csináltok, napi szinten követitek, vagy inkább megvárjátok, hogy ürepedjen a zaj, nagyjából kiderüljön az irány erre, hogy cégvezetése hogyan tud reagálni, vagy reagál-e egyáltalán rövid távon?
Mivel, hogy ránk áttételesen hatnak ezek az intézkedések a gyárak által meghozott saját intézkedéseken keresztül, ezért mindenképpen érdemes kivárnunk, hiszen meg kell nézni, hogy a kínaiak hogy lépnek erre, meg kell nézni, hogy az amerikai gyártók hogy lépnek erre, és nyilván, hogy az EU-ban működő gyárak hogyan gondolják végig azt, hogy az EU-ban termelésüket hogyan fejlesztik tovább fel, akár az amerikai kárára is, tehát nyilván ezekben nekünk még nagyon sok részlet hiányzik, hiszen maguk a gyárak is kivárnak, mert hogy nagyjából az a helyzet van, mint a választások előtt szokott lenni, amikor mindenféle választási ígéretek tele, mondjuk úgy, hogy szennyezik a médiát, és nehéz belőle ugye tisztán látni, mi lesz a valós intézkedés. Hát ez a mostani politikai életben úgy tűnik, hogy a permanens kampányidőszaka van, tehát most sem látunk tisztán, hogy ténylegesen mik lesznek a végleges intézkedések, hiszen a vámok is azért eddig is tolódtak. Most megint az van, hogy azonnali hatállyal lesznek bevezetve, de lássuk meg a tényleges papíron létező intézkedéseket.
Meg valamiből másnapra már kihátrálnak, tehát igen, mindenki ez így tervezni. Na, mi is van a stratégiában a további növekedést illetően? Van-e még akvizíció a csőben? Mert ilyenkor azt szokod válaszolni, hogy
majd tudok rá válaszolni.
Lesz bejelenteni valónk, akkor majd ismét beszélhetünk, de a stratégia az erre utal, ugye? Tehát még nincs
így van, tehát tavaly újítottuk meg az 5 éves stratégiánkat ugyanazzal a gondolatmenettel, növekedésre, diversifikációra ebben a régióban a megkerülhetetlen nagyságú piaci részesedések megszerzésére törekszünk.
Minden ugye, országban? Minden érintett országban?
Nyilván az lenne az ideális állapot, és akkor van vége a világnak, de hát ezt ugye nem érjük el, mert a dinamikus piacon azért nehéz mindenhol optimalizálni teljes mértékben, de a lényeg az az valóban, hogy az intenzív növekedés szakasza, ugye az a történelmi ablak, hogy a régiónak átalakul az autó kereskedelmi struktúrája, főleg nagy kereskedelemben, de ugyanígy a kis kereskedelemben is ugye egy konszolidáció zajlik, kevesebb tulajdonos kezében összpontosulnak az egységek, és független nagykereskedőkhöz vagy alatt is megtörténik meg ez a konszolidáció. Tehát, hogy ennek az időszaka ez még tart, ezt látjuk. Egyébként Nyugat-Európában is felgyorsultak ezek a fajta akvizíciók. Nálunk mi most már tényleg ugye az egymilliárd eurós árbevételünkkel, hiszen a Renault-Hungária lányváltunk el együtt, amit nem konszolidáltunk, az a 430 milliárd forint körüli volt a tavalyi összes árbevételünk, tehát ezzel bőven meg vagyunk ugye az 1 milliárd euróval, ezzel már tényleg fönt vagyunk a legnagyobb hálózatok listáján egész Európát tekintve is, Kelet-Európán belül pedig egyértelműen az egyik legnagyobbak vagyunk, tehát hogy ennek a stratégiának a mentén megyünk tovább a következő 5 évben is, és még látjuk is ennek a gyors végrehajthatóságát. Nyilván a tavaly év irányt is adott ebben, hiszen nőttünk. Nagy kereskedelemben is lettek új szerződéseink, kis kereskedelemben is, főleg a csepiacon tudtunk érdemi nagy lépéseket tenni, és ugye konszolidáltuk a szolgáltatási portfóliónkat is, ami szintén alkalmassá teszi a gondolkodást, hogy akkor hogyan megyünk tovább ebből. Tehát minden üzletágunkban, minden piacunkon szeretnénk tovább lépni.
Közben a befektetőket meg olyasmi érdekli nyilvánvalóan, hogy mikor érkezik például osztalék, mert ugyanarról szó volt, az egyik legfontosabb kérdés.
Természetesen, és mi is vizsgáljuk ennek a indokoltságát, lehetőségét, ugye, ahogy eddig is, most is még azt mondom, hogy mi azért a növekedés mellett tesszük le a voksunkat, mert ez tényleg egy történelmi pillanat, és ahogy az eddigi pénzügyi eredményeink is bizonyították, tudunk hatékonyan, olcsóbban vásárolni, mint amennyit ér az egész egyben, ugye autóvaliszként, tehát ezt, amíg ki tudjuk aknázni, addig mennénk tovább, és minden pénzeszközünket elfelé fókuszálnánk. Ez ugye azt mondtuk, és ezt most is mondom, hogy a stratégiai tervünkben 2026 után osztali fizetésre nyílik tér, amennyiben ez a növekedés valóban lelassulna, pont azért, mert ugye nem lehet minden piacon mindent elérni, tehát lesz egy dinamikusabb, vagy kevésbé dinamikus konszolidáció, amiben ugyan tovább is részt fogunk venni, de akkor már marad tartalék, cash az osztali fizetésre.
Tehát továbbra is ez akkor a terv. Így tehát a 26-os üzleti év után, ugye?
Hogyha most ezt tervezzük továbbra is.
Akkor az a 27-es kifizetés, tehát 2 év múlva ez alapján. Viszont ugye többször beszéltünk arról, hogy hát amíg nincs osztalék, addig még inkább a befektetők az árfolyam nyereségre vannak kiéhezve, és ez sokkal igen nyögvenyelős volt ahhoz képest, hogy mekkora növekedésben voltatok a tőzsde, csak így lassan mocorgott. De most azért szépen fölpörögtek az árfolyamok. Ha jól számolom, több mint 25%-ot ment az autóval, és azóta, hogy beszélgettünk legutóbb, nagyjából 3 hónapja, most egy nagyon jó tendencia alakult ki, viszont ez a 180 körüli ár, ezek mindig az elemzői célárak alatt vannak, sőt, ugye a Concord volt az utolsó, aki célárat emelt, és még 235-re, azt hiszem 30-ról. Szóval akkor gondolom egyetértesz ezeket a célárakkal.
Hát nehéz lenne nem egyetérteni, bár ugye el szoktam mondani azt is, hogy ezek a célárak ugye mindig a már meglévő portfólióból számolódnak, hiszen mivel másra tudnának az elemzők számolni.
De egy kicsit többet tudsz, hogy mi van a csőben.
Látnak, én meg többet tudok, és látom azt, hogy megyünk előre. Úgyhogy én, hogy mondjam, türelmes tudok lenni azzal, hogy a piacnak előbb meg kell bizonyosodni arról, hogy tényleg növekedünk, tényleg tudunk pénzt termelni ezzel a növekedéssel, és a menedzsment tényleg tartósan tudja hozni ezeket a stratégiai célokat. Ugye ez már a hatodik, vagy a harmadik stratégiai tervünk, amit remélhetőleg szintén túl teljesítünk. Úgyhogy ebből a szempontból talán eljött az a pillanat, amikor már valóban azért utol kellett érni magunkat 5 év után részvényárban is, és hát az, hogy az elemzői várakozásokat 2024-ben meg tudtuk haladni jellemzően minden elemében, ez mindenképpen alátámasztja azt is, hogy a működésünk transzparens, az elemzők tudjak jól előre jelezni, és amint a újabb jelentésekkel tudunk előre haladni, vagy akár látják a trendeket a pénzügyeinkben, akkor újabb céláremelésekkel fognak tudni szolgálni, amit hát remélhetőleg a piac is lekövet.
Hát így legyen, oké, nagyon szépen köszönjük. Ez ismét tök jó hangzik. Úgyhogy további sok sikert akkor. Köszönjük a stratégia szépen. Sikeres megvalósításához, illetve túlteljesítéséhez inkább.
Egyértelmű.
Oké, nagyon szépen köszönjük, hogy itt jártál.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Ormosi Gábor, az Autovalis NRT vezérigazgatója volt itt velünk, a 2024-es eredményekről, kilátásokról és a jövőről beszélgettünk. Egyébként autós témákkal folytatjuk, csütörtök van. Hamarosan jön Várkonyi Gábor, beszélünk majd arról, hogy mi a helyzet ezzel, hogy ömlik a pénz a CO2 kvóták kapcsán a Tesla felé, és ez most elkezdte ugye zavarni az EU döntéshozóit, most, hogy Elon Musk politikai szerepet vállalt, meg hát ugye a Mercedesről is beszélünk egy picit, hogy milyen stratégiaváltás következik a Mercedesnél, addig pedig jöjjön a nem sokára új lemezzel jelentkező Harry Springer, akinek a zenekara a Covid pandémia idején debütált, a Moonwalker, mert ő egyébként ilyen session zenész, illetve zenei könyvtárakba írogatott ilyen számokat, és a Covid alatt volt ideje egy kicsit átgondolni az életét, megalakította a Moonwalker nevű zenekart, amiben nagyon sokszor ilyen politikai üzeneteket fogalmaz meg, meg kiáll bizonyos dolgokért. Így van ezzel az új lemezzel is, amiről a single, az első single a New God.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
A rovat támogatója az MBH Befektetési Bank rugalmas megtakarítási programja.
550 éve született Michelangelo Buonarroti, olasz festő, szobrász, építész, mérnök, költő, hát egy igazi reneszánsz ember, ugye, aki mindenhez értett, és azt mondta egyszer, aki mások nyomában jár, sohasem kerülhet elébük. Aki maga nem tud jó dolgokat alkotni, a másét sem használhatja fel jól.
Neked üzented.
Igen.
A sok feldolgozás miatt.
Hát de pontos az a lényeg, tehát, hogy aki viszont tud maga jó dolgokat alkotni, a másét is jól tudja felhasználni. Mint tudjuk, Bach óta minden zene ugyanolyan. Úgyhogy mindig ezt szoktam mondani, de egyébként érdemes rákeresni ezekre a nagyon klassz, vannak ilyen zenetudorok a YouTube-on, akik csinálnak ilyen összeállításokat, hogy a popzenének a mondjuk a klasszikus zene hatása, és az hogy működik, és ilyen több órás cuccok vannak, amikor végig bemutatják, hogy ki honnan merített, mik voltak az ihletek, de hát ez nem meglepő a festészetben, a szobrászatban, mindenhol ugyanígy van. Katona Csaba mondta egyszer, hogy hát hogyha soha nem lenne semmi újítás, akkor mi mindig barlangba élnénk, úgyhogy sajnos ez ilyen. Na jó, tehát Michelangelo Buonarrotira emlékeztünk ezzel az aranyköpéssel.
A rovat támogatója az MBH Befektetési Bank rugalmas megtakarítási programja.
A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű, a Millás reggeli autóipari rovata. Hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz.
És itt van Várkonyi Gábor, autós szakértő, ismét. Jó reggelt!
Na, sziasztok. Akkor mi lesz?
Összefoglalom, bántsák szegény Muskot, mert beállt a Trump mellé.
Ja, nem. Ez nem érdekel. Én nem. Most is ugyanazt gondolom róla, meg régen is ugyanazt gondoltam.
Tehát, magyarán, van ez a CO2 kvóta, és ugye ömlik a pénz a Tesla felé.
Ami nem új.
Amiből egyébként nyilván profitálnak autógyártók, akik így tudnak olyat gyártani, amit különben nem tudtak volna gyártani. Ugye erre mondaná azt...
Már nem stimmel.
Ez egy erős... Nem stimmel. Erős volt.
Ez egy erős megtekerése a tényeknek.
Miért nem? Így van.
Hát, na, ember alkotta CO2 szabályokat, ember alkotta módon lehet meg nem történté tenni adott
akkor
esetben.
Akkor én most beülök a páholyba, ti pedig vitatkozzatok.
Nem, egyébként erről csak viszonylag röviden akartam beszélni, mert ugye az egy elég jelentős, hogy mondjam, szerintem valaminek a kezdete, na. Ugye eddig arról volt szó az EU kapcsán, meg a közlekedési átállás kapcsán, hogy mindig, amikor megpróbálnának ezen az egészen valamit lazítani, akkor nem lazítunk rajta, hanem hármat rácsavarunk. Tehát ugye most...
Már mén?
A szén-dioxid kvóták szigorúságán.
Aha.
Ugye 2025-re jutottunk el oda, hogy ugye erről sokat beszéltünk már, hogy Ebben az évben nagyjából minden negyedik autónak elektromosnak kellene lennie annak érdekében, hogy ne kelljen kb. 15 milliárd eurónyi büntetést befizetni az európai autóiparnak az EU kasszájába. És ugye ezt a gigantikus mennyiségű pénzt, ezt nyilván, hát ez fáj. Tehát, hogyha ez nincs ott, akkor nagyon nehéz lesz megoldani az átállást, nagyon nehéz lesz tovább menni különböző zöld technológiákkal, de hát a piac az egyszerűen nem azt csinálja, amit az EU annak idején kitalált. Ugye múltkor beszéltünk arról, hogy 15%-ra jött ki januárban a tisztán elektromos autóknak az aránya, ez azért némileg csalódást keltő, és pláne eléggé aggasztó ahhoz képest, hogy 25%-nál kéne, hogy tartsanak. És akkor honnan, hova jutunk ezzel?
Oda hogy jutottunk el Muskig meg a Teslaig?
Pillanat.
Lassan.
Pillanat. Oda jutottunk ezzel, hogy azt már elég régóta mondogatják, hogy ez így nem lesz tartható, az nagyon sokba fog kerülni, illetve hogyha némiképpen akarják csökkenteni ezeket a büntetéseket, akkor ugyanazt a gyakorlatot kell folytatni, amit eddig, hogy különböző konkurens gyártókkal egy poolt alakítva, tehát egy széndioxid kibocsátási közösséget alakítva, amire lehetőség van az EU törvényeinek keretein belül, de csökkenteni lehet ezeket a pénzeket, amiket egyébként be kéne fizetni. És ugye ki az, akivel lehet ilyen poolokat alakítani? Kínai elektromos gyártókkal, illetve a Teslával, hiszen ők ugye zéró emissziónak számító autókat bocsátanak a piacra, ami önmagában egy hazugság, de nem baj.
Ez lett kinevezve EU szinten zéró emissziónak.
Igen. Ezek a pénzek, ezek eltűnnek az EU-ból, és a kritikának a középpontjában évek óta ugyanaz áll.
Mármint a te kritikád.
Igen. Miért nem lehet ezeket a pénzeket infrastruktúra fejlesztésre, vagy bánya vásárlásra, vagy bármilyenre költeni, ami EU-n belül tartaná ezeket a pénzeket. Elvenni adott esetben az autógyártóktól, tehát ez a büntetés jellege ez, tehát meg ez lenne.
Tehát ez végül is az európai autógyártók finanszírozzák a Teslát és a kínaiakat azért, mert ők a nagyok az elektromos
gyártásban. Mert nem akarnak részt venni abban a piramis játékban, amit szabályozókkal, meg ösztönzőkkel, meg korbáccsal, meg cukorral rákényszerítenek a vásárlókra. Tehát azt akarják gyártani, amivel pénzt lehet keresni.
Uh-huh. Hát a Tesla is végül is azt akar gyártani, vagy nem? Vagy, hát, ennek még ellen mond az, hogyha ezt a rengeteg kvótapénzt nem kapja meg, akkor gyakorlatilag...
Akkor nem tartana itt. Tehát akkor már csődbe ment volna. Egész egyszerűen.
Két dolog kellett ahhoz. Egy, nyilván ezek a pénzek, meg az, hogy Elon személye is el tudta hitetni a befektetőkkel, hogy akkor is finanszírozzák, amikor igazából erre semmi jog nem volt, és mindig volt, aki finanszírozta.
Igen.
Dupla, ugye? Tehát azért ezért él túl a Tesla.
De a stabil bevételi forrás a kezdeti időkben az nyilvánvalóan ez volt. Igen. A széndioxid kereskedelemnek egy jelentős része, és ezért én nem a Teslát kritizálom, hogy ha így írnak meg egy törvényt, hát hülye lennék nem kihasználni. Hát ez teljesen persze. Egyértelmű kérdés. Tehát ez...
bármikor megváltozhatott volna, és
na és ebben nem akartak volt, belemenni de... nyilván a többiek, mert hogyha erre alapozod az üzleti modelledet, az azért viszonylag ingoványos alapokon álló történet.
Na de közben a Tesla nagyra nőtt.
Én egy kicsit azt érzem, hogy meg volt a fizetésnap, kivette belőle, amit kellett, és szerintem egy kicsit elengedte ezt a céget.
Ez az nem veheti ki. Hát azt mindig megszavazzák, hogy ezt
de megszavazták a legutóbbit is, és az gigantikus összegű sztori volt.
Kérdés, Elon mennyire van ott már, igen? Ez...
Szerintem egyre kevésbé, és...
Hát ez látszik a részvényárfolyamon is.
De brutálisan szakadnak az eladások mindenhol, igen. Aminek nyilván van egy technikai része is.
Hát van fontos. Egy inventori többlet.
Igen,
tehát meg... ugye ez egyenesen arányos azzal, hogy hát azt látják a befektetők, hogy hát nem.
Tényleg,
megszakadnak az eladások.
Mm-hmm. Igen, neked van tipped arra, hogy ez milyen ebből a eladásoknak a szakadás az milyen arányban az ő politikai szerepvállalása és a fogyasztóknak az ellenérzései miatt van?
Én nem tudom, őszintén, ezen sokat gondolkoztam, de...
Hát nyilván nem tudja senki se, csak hogy ez csak max érezhetjük, mert erről nem, ez sose lesz.
Ez szerintem annak függvénye, hogy mennyire dogmatikus egy-egy közeg, akármilyen értelemben vesszük is ezt. Tehát nyilván Kaliforniában valószínűleg elég nagy szerepe van ennek. Meg aha. Németországban valószínűleg elég nagy szerepe van ennek. Igen. Most egyéb országokban ez mennyire érdekel bárkit is? Nagyon jó kérdés. Tehát aha. Az látszik, hogy az a hangos ellentmondás nem tűrő, de alapvetően azért mégiscsak kisebbségnek számító rész, aki csinálja a fesztivált ennek kapcsán, aki kivetíti az anti-Elon dolgokat a Cybertruckra, meg matricákat ragaszgat az autókra, meg ilyesmi, ez egy pici radikális csoport.
Persze, de nyilván nagyon mókás, hogy Audi matricát ragaszt a Teslájára tiltakozásképpen.
De azt a tulajdonos maga dönti el, de amikor téged cseszegetnek azért, mert van egy autód, az nyilván egy olyan bullying, ami Aha. Amit ő is csinál másokkal, csak más formában. Nagyon-nagyon érdekes egyébként, hogy a Messiásból hogy lett hirtelen a legnagyobb antipátiával fogadott
figura. Nem hirtelen lett egyébként. Nyilván azzal, hogy beállt ilyen erőteljesen Trump mellé, az egy elég nagy löket volt. De hogyha megnézzük, hogy a Messiásból hogy lett egy antipatikus figura, akkor ez sok-sok év kitartó munkája.
Tehát így én ugyanezt láttam benne
folyamatosan,
akkor is.
Folyamatosan. Hát nem, mert ugye de. Az elején...
Jó, én mindig is egy hazug figurának gondoltam, aki végtelenül manipulatív, és egy rohadt nagy piramis játékot játszik, aminek amiből alapvetően elérte azt, amit el akart érni.
De óriási siker lépítette fel ezt a piramist. Sőt, és már nem is piramis.
De, na, és itt jön az, hogy akkor hogyan ide az EU, ehhez kellettek ezek a hülyeségek.
Igen, ez nyilván. De most mi változik? Most az EU fölébredt, vagy most mi a...
Most nagyon-nagyon sok minden nem változik. Szerintem egy irányváltás van, ami egy nagyon apró lépés. Csak így, szerintem egy nagyon apró lépést is egy nagyon erős paradigmaváltással lehet csak létrehozni. Itt arra gondolok, hogy eddig bármi történt ezzel a széndioxid kvóta, meg villanyautó, meg egyéb átállásokkal, mindig az volt az EU válasza, hogy igen, értjük kedves autógyártók, megértettük, szuper, akkor még rászigorítunk. Tehát azt mondják, hogy adjatok levegőt, nem fog menni, gondoljuk át, ebből baj lesz, jó, értjük, rászigorítunk. Tehát pontosan az ellenkezőjét csinálták folyamatosan, mint amit alapvetően az autóipar szeretett volna elérni. Most először van az, hogy már annyira a falnál vagyunk, már annyira sok pénzbe kerülne, már annyira nem akarja a piac lekövetni azt, amit alapvetően kitaláltak, hogy valami enyhe puhulásnak be kellett következnie. Az enyhe puhulás, ez semmi más nem jelent egyelőre, mint hogy 2025 végén nem csinálunk egy összesítést, és nem kezdünk el a valós eladások alapján ugye büntetgetni különböző autógyártókat, mert ugye hogy működik ez a gyakorlatban? Minden évben megnézzük, hogy ki miből mennyit adott el, annak mi volt a széndioxid átlaga, mennyi villanyautót adott el emellé. Tehát ez a teljesen központilag irányított tervgazdaság jellegű dolog az, ami most működik, ami nem lett felszámolva, csak az lett jelenleg előterjesztésként, tehát még nincs megszavazva, előterjesztésként bedobva, hogy nem 25 végén nézzük meg, hanem adunk még 2 évet, és 27 végén nézzük meg, de a 25-től 27-ig a dolgokat. Tehát magyarul, hogyha te most szabadjára engeded magadat 25-ben, akkor nem vagy jó helyzetben. Ha azt adod el, amit a piac akar, akkor nem vagy annyira jó helyzetben. Továbbra is figyelned kell arra, hogy megfelelő mennyiségű villanyautót szorítsál a piacra, mert különben 2 vagy 3 év múlva, hogyha nem változik radikálisan a piaci helyzet, akkor nagyon-nagyon-nagyon komoly büntetés lesz, csak kumulálva. Tehát itt szerintem nagy dolog nem történt, amennyiben azt nem veszük nagy dolognak, hogy most először valami fajta engedmény mégiscsak látszik az EU részéről. De ami ennél szerintem izgalmasabb, az, hogy nagyon erősen nyomja mindenki az EU-ból, most már eléggé hangosan, hogy az, amit 2026-ban kellett volna, tehát jövőre kellett volna átdolgozásra, átvizsgálásra bocsátani, a 2035-ös belső égésű tiltás, azt még idén szeretnék átdolgozni. Most miért kezdesz el valamivel sietni, miért kezdesz el valamiről kommunikálni, hogyha nem valami radikális fordulatot akarsz ebben elérni? Lehet persze porhintés, könnyen lehet, hogy az lesz a vége, hogy még idén az év második felébe kijönnek egy olyan tervel, ami ugyanez az EU-skodás, hogy addig moszírozzuk, hogy sehova nem vezet az egész. De én azért azt gondolom, hogy 2035 az így ebben a formában tényleg tartatatlan.
Ami a világrend átalakulásában van, az visszahat az autópiacra, és szerintem illetve abszolút. Az EU szabályozásra is. Szerintem abszolút. Tehát azért akár Amerikával, akár a Teslával kapcsolatosan az európai politikusok, akik a szabályozást írják, az ő közük azért lehet, hogy más irányba mozog.
Hát meg miből lesz pénz, Gábor? Szerintem azért ez a legizgalmasabb. Miből lesz pénz? Van egy Green Deal nevű történet, ami szerintem jelenleg hát minimum pauzéra lesz rakva, mert hogy ha fegyverkezni is akarunk egyszerre, meg Green Deal is akarunk csinálni, az így nem fog menni.
Hát amikor abszolút költség, tehát a védelmi kiadásokat drasztikusan meg kell növelni, ezt már...
Ezt valahonnan el kell venni, és ez valószínűleg a Green Deal lesz.
És akkor igen.
De akkor viszont 2035 sem tartható, meg akkor az sem...
Tehát minden borul, innentől
minden
kezdve.
Borul, tehát de ezzel együtt a kommunikáció az még mindig arról szól, hogy akkor adunk 1-2 milliárdot erre, 1-2 milliárdot arra, elkezdjük szabályozni a még nem létező önvezetést, elkezdünk, hát ez a kedvencem, csinálunk egy szociális leasing programot annak, aki nem tudja megengedni magának a villanyautót. Tehát tényleg, amikor már azt gondolod, hogy ennél hülyében már nem lehet, akkor még betolnak egy ilyen teljesen életidegen, ja, mert mindez használt villanyautókra is. Tehát akinek eddig nem volt rá pénze, azt némi, még egy kis tervgazdasággal, még egy kis állítgatással, még szorítsuk arra rá, hogy vegyen villanyautót.
Hát azért összességében mégiscsak rossz érzése van az embernek, hogyha a bolygót kell ismét feláldozni azért, mert hogy
ezt az érvelést azért nem fogom...
Hirtelen sürgősebb lett a háború megelőzése és a gonosz megállítása.
Annyi egyéb módon lehet ezt csinálni. Ezt annyira sokszor megbeszéltük. Ez a lehető leghatékonytalanabb elköltése a pénznek, hogyha a bolygó miatt aggódunk. Akkor tessék házakat szigetelni, főleg Kelet-Európában.
Annyira adná magát is.
Hát de érted, negyed pénzből lehetne megoldani egyébként az energiakérdés kapcsán is egy igazán fontos ügyet.
Közben írta itt Brian Glenn, a White House tudósítója, hogy nem lehetne, hogy hagyják Várkonyi Gábort beszélni? Azt mondom, hogy más műsort hallgat. Meg
se tudtunk szólalni.
Szerintem nagyon jól beszélgetünk erről. És szerintem ráadásul ezek tényleg tök fontos dolgok, mert valakinek valahol a nap végén majd ki kell mondania, hogy ez így ebben a formában megbukott. És ez ugye nem
ezt már mindenki tudja most is, csak a kérdés, hogy olyan fogják kommunikálni, nem?
Igen, de azért ez továbbra sem az EU erőssége általában.
És mit csinálnak az autógyártók? Hát tudják, hogy ez be fog következni, mert ennek előbb azért az, hogy megvárják a hivatalos bejelentést, vagy pedig már most...
Mindenki elkezdett keményen investálni a belső égésükbe újra. Meg mindenki elkezdi visszatolni a terveit, a nagyon ambiciózus terveit az elektromos autózással kapcsolatban.
Tehát ezt bátran vállalják, mert hogy annak ellenére, érted, hogy nem csak, ez a hivatalos irány uniós szinten.
Csak ez is egy olyan dolog, hogy ez pénzügyileg egy rettentően kockázatos lépés. Mert hogyha...
Hát a kockázatos a változás, hát valamit kellett tenni. De most úgy beszélsz így a múltat, hogy mi már megmondtuk az elején, hogy mit kellett volna csinálni.
Igen,
hát de értem, csak az a baj, Gábor, hogy ha hagyjuk az autógyártókat siránkozni, és azt mondani, hogy jaj, óriási baj van, jaj, akkor semmi nem fog változni.
Persze, de ez szuper, de így még nem lesz autóiparunk.
Hát fia,
de lesz autóipar.
Tényszerűen megállapíthatjuk anélkül, hogy megsimogatnánk a buksiát, hogy ezt a Gábor, pontosan ezt mondtam el 5 éve is, hogy ez lesz.
Ez nem véges viatő. Nem a jó szándékú célokkal van senkinek problémája, hanem azzal, hogy miért nem csinálunk valamit úgy, hogy megfogalmazom más, hogy miért csinálunk valamit úgy, hogy ez elejétől fogva tudható, hogy ez nem fog működni. Mit nyerünk ezzel? Ez nem logikus.
Jó, hogyan menjünk tovább szerinted akkor?
Te hogyan jönnél ki belőle?
Azonnal mindenféle ilyen CO2 sztorit elengednék. Nem azért, mert nem érdekel, hanem azért, mert a technológia semlegesség kérdését újra középpontba helyezve van egyáltalán bármi esélyünk arra, hogy innovációs szempontból valami olyat tudjunk mutatni, amit nem fogunk tudni mutatni a kínaiak pályáján.
És hogyan ne sérüljön mégis annyira a zöldülés irány?
Úgy, hogy máshogyan fogalmaznám meg a célokat. Tömegre mennék sokkal inkább, tehát az autók súlyát kéne csökkenteni egyértelműen, és nagyon jelentős erőfeszítéseket kéne tenni annak érdekében, akár például a mesterséges intelligenciát is belevíve ennek az egésznek a tervezésébe, hogy mindenkinek a saját élethelyzetére és felhasználási területére próbáljunk meg értelmes megoldásokat találni, és akkor nem lennének 2,5 tonnás villanyautók zöldnek kikiáltva, nem lennének ilyen problémák, hogy nem lehet már kis autót venni értelmes áron. Tehát nem abba az irányba toltuk el a dolgot, ami valójában egyébként környezetvédelmi szempontból értelmes ötlet lett volna.
Hallgató ugyanazt kérdezem, mint én, hogy ez annyira logikusnak és egyszer, és talán még egyszerűnek is tűnik. Miért nem volt ennyi racionalitás? Miért nem tudtunk ebbe az irányba menni? Miért mentünk el a teljesen irracionális irányba?
Mert egy csomó autógyártónak...
Ezt ki lobbizta ki, vagy kinek állt ez érdekében? Vagy
itt visszautalok Endre kérdés, illetve mondatára azzal kapcsolatban, hogy csinálgoznak az autógyárak. Hát azért, mert egy csomó autógyárnak, akinek nem volt annyi anyagi tartaléka, hogy esetlegesen 2-3 sínen egyszerre futtasson különböző megoldásokat, azoknak az volt a lehető legkényelmesebb, hogyha az EU háború előtti időszakban, meg az ilyen jellegű permanens válságok előtti időszakában, amikor ezek a dolgok azért le lettek fektetve, egyszerűen egy olyan pályára állította volna az EU a saját autóiparát, hogy felhúzzuk a védővámokat, tehát Kína az nem lesz játékos, vagy sokkal kevésbé lesz fájdalmas a kínai nyomulás. Csak villanyautót akarunk csinálni, hűden nagyon jó, sokkal kevesebb beszállítóra van szükség, sokkal egyszerűbb dolog, sokkal kevésbé komplex az egész gyártósorunk, és következő 10-15 évre a Green Deal keretein belül végigfinanszírozzuk azt a lóvét, mármint az EU, az autógyártónak azt a lóvét, ami abból esik ki, hogy nem azt tudja gyártani, amivel pénzt tud keresni, meg ami működik a piacon. Hát ennél egyszerűbb nincs, gondolj bele. neked megvan 10 évre, 15 évre a teljesen biztos bebetonozott haszon.
De ez egyéni érdek, gondolom, ez néhány gyártó, nem?
Így van. Azok a gyártók, akik a leggyengébbek voltak egyébként a piacon.
És ezt át tudták nyomni.
Hát látod, Volkswagen és a Stellantis két prominens vezetője ugye ezt a sztorit nyomta. Most ugye más idők vannak.
Hát kíváncsiak vagyunk, hogy hogyan megyünk innen tovább. Minden esetre teljesen át kell írni ennek a szektornak is, ennek az iparágnak is a működését.
És ez nem mehet a zöldítés kárára alapvetően, azért szeretném hozzátenni. Tehát nehogy az
alakuljon itt ki. Ez jó, hogy a végén hozzátetted, mert ugye ezt így, igen, nem mindenki hallotta ki
ezt, a szavaidból. De ez rettentően fontos, tehát itt nem arról van szó.
Várkonyi Benzingőz Gábor.
Jó, Istenem, megint ez.
Na, tényleg, oké, tehát nem mehet a zöldítés kárára, hanem...
Csak értelmesen csináljuk. Nézzük meg, hogy mennyi pénzből mit lehet kihozni. Mert hogy nagyon-nagyon szűk javak közé fog tartozni a finanszírozás a következő időszakban, azt látjuk.
Akkor folytatjuk majd az új Mercedes tervekkel a következőben. Gábor, köszi szépen, hogy itt voltál.
Köszönöm, sziasztok.
Most leparkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű. Élet négy keréken.
A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
Megyünk tovább a Millás reggelivel, jön a legfrissebb hírekkel Czoller Andi, utána pedig azt fogjuk megnézni, hogy mi történik a Skype-al. Bye-bye, úgy tűnik, hogy lehúznak egy rolót a Microsoftnál. Koly Tamás, a hvsv.hu szerkesztője mondja majd el, hogy mi lesz a Skype-al, mi lesz a felhasználókkal, mit tervez a Microsoft, ez a következő témánk.